Richosio, et fai, Kaino, idővel. Ishvara Murtina, akinek a formája nem más, mint a képesség, hogy átalakítsa vagy irányítsa a test cselekedeteit. Ahogyan egy fa gyümölcsei és virágai az idő múlásával hatféle változáson mennek keresztül, születés, létezés, növekedés, átalakulás, sorvadás, majd halál, úgy az anyagi test, melyre a szellemlélek különféle körülmények között tesz szert, szintén hasonló változásokon megy keresztül. A szellemi lélek számára azonban ezek a változások nem léteznek. Kérlek, ismételjétek. Ahogyan egy fa gyümölcsei és virágai az idő múlásával hatféle változáson mennek keresztül, születés, létezés, növekedés, átalakulás, sorvadás, majd halál, úgy az anyagi test, melyre a szellemi lélek különféle körülmények között tesz szert, szintén hasonló változásokon megy keresztül. A szellemi lélek számára azonban ezek a változások nem léteznek. Köszönöm, Srila Prabhupada magyarázata. Ez a vers nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük a szellemi lélek és az anyagi test közötti különbséget. A lélek örökkévaló, ahogyan ezt a Bhagavad Gita 2.20 is elmondja, Nagyjájati Miyatévákadása, Nájam Búsá Bavitá, Vána Búja, Agyumitja, Sásfató Jampuránó, Nahanyati Hanyamáni Sariré. A lélek nem ismer sem születés, sem halál. Soha nem keletkezett, nem most jön létre, és a jövőben sem fog megszületni. Születetlen, örökkévaló, mindig létezés ősi, és a testet meg is ölik, ő akkor sem pusztul el. A szellemi lélek örökkévaló, mert nem jellemző rá a hanyatlás és a változás, amely az anyagi test miatt következik be. A fa, valamint a gyümölcseinek és virágainek a példája nagyon egyszerű és világos. A fa sok-sok éven át egy helyben áll, de az évszakok változása során gyümölcsei és virágai hatféle átalakuláson mennek keresztül. A modern tudósok ostoba elméletét, miszerint a kémiai kölcsönhatásokkal életet lehet létrehozni, nem fogadhatjuk el igazságként. Az emberi lény anyagi testének születését a petesejt és a spermium keveredése okozza, de a születéseket tanulmányozzuk, láthatjuk, hogy noha a nemi kapcsolat során a petesejt és a spermium összekeveredik, nem mindig következik be terhesség. Ha a lélek nem otolban elkeverik be, a terhesség nem jöhet létre. Ha azonban a lélek menedéket talál ebben a keverékben, a test megszületik, létezik, növekszik, átalakul, elsorvad, majd végül elpusztul. A fa gyümölcse és virágai az éjszakok során megjelennek és eltűnnek, de a fa továbbra is ott áll. Hasonló módon a vándorló lélek is különféle testekbe kerül, melyek keresztül mennek a hatféle átalakuláson, ám a lélek törül ki ugyanaz maga. Agyomítja Sásvatól, Jampuránó, Nahanyaté, Hanyamán és Sariré. A lélek örökkévaló is mindig létező, de a testek, melyeket elfogad, változóak. Kétféle lélek van, a legfelsőbb lélek, az Istenség személyisége, és az egyéni lélek, az élőlény. Ahogy az egyéni lélek különféle testi változásokon esik át, úgy a legfelsőbb lélekben a teremtés különféle korszakai játszódnak le. Ezzel kapcsolatban Madhvácsárya így szól. Szadvikrá, Sarisasya, Navisnusztabdokasya, Csattad Adhínam Sariramcsa, Zsáthá, Tan, Mamatán, Tiajé. Mivel a lélek külső vonása, a lélek nem függ a testre, a test függ a lélektől. Mivel a lélek a test külső vonása, a lélek nem függ a testre, a test függ a lélektől. Aki megérti ezt az igazságot, annak nem kell túlságosan aggódnia a testet fenntartásáért. A testet nem lehet huzamosabb időre vagy örökké megtartani. Antavanta, Inni Déhá, Mikhez, Jóktá, Sarirana. Mondja a Bhagavad Gita. Az a négy test, antavat, mulandó, a testben lévő lélek azonban örök. Nityas, Jóktá, Sarirana. Az Úr Vishnu és az egyéni lélek, akik az ő szerves részei, egyaránt örökkévalóak. Nityó, Nityánám, Csétanász, Csétanánám. Az Úr Vishnu a legfelsőbb élőlény, még az egyéni élőlények az Úr Vishnu részei. A másik más szinten álló testek az univerzum hatalmas testétől a hangya parányi testéig mind mulandóak, de a felső lélek következő verset még többet elmondanak erről. A magjának témányú a szél, hogy nem tudom a családáját, csak sorsú mindent, ami innen tesz, hogy zsájség és a csőkönyő, akarunkán, és érzékség, és a Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ugye a hetedik ének első fejezetében, az elején Parikshit Maharaj megkérdezi Sukadev Goszvámit, hogy hogy lehet, hogy a legfelsőbb személy, akinek pártatlannak kellene lennie, az úgy tűnik, mintha fél Istennek megkedvezne, és a démonoknak pedig betenne. És egy példát, egy történetet kezd el elmesélni Sukadev Goszvámi, ami a Rajasoya áldozaton zajlott le, Yudhishthira Maharaj és Narada Muni beszélgetése. Yudhishthira Maharaj pedig pont az ellenkezőjét kérdezi, hogy lehet, hogy Sisupál folyamatosan kritizáltak is el, és mégis azt a felszabadulást érte el, amit a nagy jogik sem biztos, hogy elérnek. Ugye levágták Krisna fejét, de a lélek, hogy mindenki előbb beleolvadt Krisna testébe. És akkor Narada Muni elkezdi mesélni a történetet, hogy hogyan jöttek el Jai és Vijay a lelki világból, és hogy hogyan születtek meg. És Yudhishthira Maharaj pedig ugye fennakad azon a történeten, hogy hogy lehet, hogy Prahlád Maharaj olyan tökéletes személy volt, és mégis az a saját apja akart elpusztítani. És így kezdődik el az egész történet, hogy Narada Muni meséli a Yudhishthira Maharajnak Hiranyakasipu történetét, Prahlád Maharaj történetét. És most ott tartunk, hogy hogyan tanította Prahlád Maharajot Narada Muni, miközben az anyjának a méhében volt. Ugye ezek a versek, a legalapvető versek, hogy megértsük, hogy nem ez a test vagyunk, tehát igazából lélek vagyunk, és csak ugye a vágyaink szerint kerülünk bizonyos helyzetekbe, és a karmánk szerint, amit a testünkön keresztül tapasztalunk, de igazából nem fontosak ezek az élmények, ezek a vágyak, igazából csak illuzórikusak, mivel minden bolondó, még hogyha valami értékesnek is tűnik, általában az a karmának a törvénye, hogyha valamit élvezni akarok, azért elég nagy mennyiségű szenvedéssel kell fizetnem. De még hogyha valami úgy tűnik, hogy minden jó, hogy élvezni tudom, de akkor is az az állapot csak nagyon átmeneti. Ez miatt az örök léleknek nem tud elégedettséget nyújtani, mivel az egy nagyon szomorú helyzet, amikor valami jó, de véget kell, hogy érjem. Ugye, és a léleknek ez az örök, ez a természete, ez a létezése, hogy örökké való. Ezért meg akarja ragadni, tehát a sok fényképezőgép, meg a telefonokban van a fényképezőgép, ugye meg akarja ragadni azt a pillanatot, ami jó, hogy minél tovább tartson, de hát minden mulandó, és minden véget ér. És ugye ezeket a verseket nem érteni kell, hanem meg kell valósítani. Ténylegesen a lélek, a lelki önvalónk szerint cselekedjünk, ne pedig a karmánk és a testünk szerint, viszont ezt nagyon-nagyon nehéz megvalósítani. És igazából csak azt tudjuk megvalósítani, amire vágyunk. Tehát elsősorban mindig vágyni kell valamire, hogy csak olyan dolgot tudunk elérni, amire vágyunk. És ha vágyunk valamire, akkor kell tudás, hogy milyen folyamat által tudjuk azt elérni. Vannak többféle elképzelések, hogy hogyan lehet elérni ezt az állapotot, hogy felszabaduljunk az anyagi kötöttségek alól. Hogy a Prajapati Daksa 6. énekben, amikor megátkozza Narada Munit, azért, mert a fiait tanítja a lemondásra, hogy vegyenek szanyászt, és akkor nagyon kibukik. És az elméletem, hogy nem lehet igazából lemondani annélkül, hogy tapasztaljunk dolgokat. Tehát, hogy az igazi megvalósítás, amikor tapasztaljuk az anyagi világnak a szenvedését. És akkor észreveszünk, hogy ez itt nem jó, és mi akarunk kikerülni ebből. És a Prabhupád ott magyarázatában mondja, hogy a tapasztalás az igazából, na annyira régóta tapasztaljuk, hogy szenvedünk, de mégsem elegendő. És a magyarázatban azt írja, hogy például amikor a szülés az egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog, de mégsem veszi el a vágyat a nem életre a nőnek, hanem úgy a próbálkozik is. Hogy ezt láthatjuk, hogy amikor bizonyos dolgok szenvedést okoznak az embernek, az nem változtatja meg az ember szívét. hogy amiben kerülünk egy kórházban, nekem volt szerencsém kórházban lenni, nagyon régen, és ugye az onkológián voltam, ahol nem, ott mindenki halálos beteg. Tehát ott nincsenek is betegnáthások vagy influenzások, hanem mindenki halálos beteg. És azt láttam, hogy az összes nővér dohányzik. Tehát, hogy kivétel nélkül, és ott a folyosón, tehát a betegek között a legjobb helyen. Tehát ott folyamatosan látják, hogy mennyire szenved, mekkora szenvedést okoz, hogyha valaki egészségtelenülnél. És ott minden nap halnak meg emberek, de mégsem jön be ez az információ nekik, hogy ezt nem kell csinálni. Ugye lehet mondani, hogy ők még nem szenvednek, de majd a szenvedni fognak, akkor majd megváltoznak, de olyat is láttam, hogy valamilyen műtét során egy kivezették, volt egy ilyen oka a bácsinak, és akkor oda rakta a cigit, mert a szájába hiába szívta, nem tudta szívni, mert innen itt a levegőn, amit úgy szívta a cigit, hogy a lóban rakta. Tehát, hogy eleget szenvedett, a tapasztalás sok meg volt, de mégsem az nem az jött be neki az elmébe, hogy akkor ez egy rossz dolog, hanem hogy ő, neki a vágya megmaradt a dohányzásra, csak hogy de jó lenne nem szenvedni, én úgy dohányozhatnék, hogy ne szenvedjek. Hát de sajnos, hogyha az ember így elkezdi ezeket a dolgokat, így amik az anyagi világban történnek, így elemezni, akkor rá kell, hogy jöjjön arra, hogy egy magasabb erő irányítja ezeket a dolgokat, és az én személyes vágyam, az nem változtatja meg ezeket a törvényeket. Azért, mert én szomorú vagyok, mert a tűz éget, attól még a tűz megéget, ha be akarok nyúlni, tehát következmények vannak. És akkor itt vannak ezek a versek, amik pontosan leírják, hogy itt minden szenvedést okoz. Mindennek az a következménye, hogy szenvedni fogunk. De sajnos ez az információ még mindig nem beszél a vágyat arra, hogy élvezzünk. Hiába értjük, de még mindig erőfeszítést kell tennünk azért, hogy lemondjuk ezekre a dolgokról. Vágoltam azt a példát hozzá, hogy ha egy edényben kámfort tároltak, ha kivették belőle a kámfort, az illata még benne marad. Tehát pusztán azért, mert elállunk a tettektől, és értjük, hogy szenvedést okoz, nem változik meg a szívünk, hogy ne vágyjunk arra, hogy élvezik az anyagi energiát. Ugye például az, hogy számtalan vers beszél arról, hogy a grihasztalsam milyen szenvedéseket okoz, és hogy aki egyszer beleesik, az olyan, mintha egy benőtt, egy fűben benőtt kútba, és aminek az alján kígyók vannak. De hogy értjük ezt az információt, de még mindig, hogy valakinek ott van a vágya szerint, vagy grihasztalsamnak, akkor az nem múlik el ettől az információtól. Vagy az is van, hogy az anyagi lét alapelve a férfi és a nő közötti vonzódás. Tulajdonképpen az a vonzódás miatt ragaszkodunk a testünkhöz. A saját testünkhöz is ezért ragaszkodunk, hogy ezt a kapcsolatot tudjuk élvezni az ellenkező nemmel. De ezeken meditálni még mindig nem segít a legjobban. És ha tényleg józanul belegondol, valaki nem is hiszi el ezt. Tehát valaki azt mondja, hogy hát ez egy enyhe túlzás, azért lehet a grihasztalsam boldogságot találni. De ha tényleg csak elemezzük a grihasztalsam természetét, két dolog történhet. Vagy az, hogy már maga a grihasztalsam szenvedés, mert olyan személyek kerülök össze, akivel nem élek össze, és maga harcok vannak és veszekedések és szenvedés. Ez az egyik fajta szenvedés. A másik fajta szenvedés, hogy minden nagyon jó, és tényleg érzelmeket tapasztalok, és érzelmeket adok, és gondoskodok, és gondoskodnak rólam, de viszont mulandó. Akkor meg azért szenvedés, mert véget ér egyszer. És akkor az a pillanat, az nagyon-nagyon fájdalmas lesz, hogyha nem vagyok ész arra, hogy elengedjem ezt a helyzetet. És a gyánik, akik csak a tudáson keresztül és az elemzésen keresztül próbálnak lemondani az anyagi világról, azok igazából csak félnek májától, és így próbálnak menekülni ezeket a dolgoktól, és folyamatosan csak elemzik azt a helyzetet, hogyha most én ebben belemegyek, akkor ennek ez lesz a következménye, és csak szenvedni fogok, és így próbálnak lemondani, és így kikerülni az egész anyagi világból, fölmenni a Himalája tetejére, hogy senki ne zavarja őket, de a Himalája tetején is ott van mája, tehát hogy akárhova megyünk az anyagi világban, mindenhol ott van mája, és hogyha van egy kicsi vágy még az anyagi, van egy kicsi vágy még az anyagi életére, akkor mája meg fogja találni azt a kis kaput, amin be tud menni, és azt mondják, olyan, mint egy tű, úgy megy be, de úgy jön ki, mint egy eke, hogy akkor az ott így szakít. Tehát, hogy... És a legjobb helyzet, nagyon-nagyon nehéz előre hallani, azt mondja Krisna, akik így a személytelen arcolatához vonzolnak Krisnához. Nagyon nehéz a fejlődés, de még hogyha sikerül is, akkor is csak azt érik el, hogy felszabadulnak, kilépnek az anyagi világból, de nem kerülnek be a lelki világba. Tehát egy a Brahma Jyotiban állapodnak meg, ami a kettő között, az anyagi világ és a lelki világ között. És mivel csak az történik, hogy a nagy szenvedés szűnik meg, de a léleknek nincs. Tehát az nem vettek menedéket egyfajta boldogságnál, ezért előbb-utóbb unalmas lesz a semmi, vagy az létezés, és vágyni fognak valamire is, hogyha nem a lelki világra vágynak, akkor újra az anyagi tettekre fognak vágyni, és újra vissza kell kerülniük az anyagi világba. Ugye ez a fajta folyamat, hogy mindenféle érzelmet próbál elnyomni, mert mindenféle érzelemnek az lesz a következmény, hogy belebonyolódok az anyagi világba, és akkor szenvedni fogok. Tehát, hogy magát a szeretetet is úgy gondolják, hogy az is csak májának a terméke. De ugye nekünk olyan szerencsénk van, hogy ezekből a könyvekből megérthetjük, hogy a szeretet az nem egy anyagi dolog, hanem a préma az egy transzcendentális érzelem. És ez az eredeti helyzete a léleknek. És amikor ez az érzelem fölgyullad a szívében, akkor ez az érzelem egy nagyobb meredék lesz, mint amit bármit tud kínálni májának bármilyen csábítása. Magasabb rendű boldogságot ad az élménynek. Mert ez az eredeti helyzet, ez a valóság. Úgy látjuk azt a példát, a Chaitanya Charitamrita, amikor Srila Haridas Thakur megkísérti Máját, ugye dzsapázik, és akkor megjelenik Mája Devi személyesen, és menedéket akar venni Haridas Thakurnál, hogy egyesüljön vele. És Haridas Thakur nem menekül el, úristen, itt van Mája, hogy akkor innen el kell menekülnem, hanem azt mondja, hogy jó, foglalkozok majd veled, de hagyd fejezzem be a köreimet, mert fogadalmat tettem, hogy befejezem a köreimet. És akkor 3 napon keresztül minden nap jön Mája Devi, és akkor azt írja a Chaitanya Charitamrita, hogy olyan testhelyzeteket vett föl Mája Devi, ami még az Úr Brahma elméjét is megzavarná. Tehát, hogy bedobott mindent. És akkor nem az volt a reakciója, mondom, Haridas Thakurnak, hogy először is így elmenekülök, hogy itt van Mája, és akkor el kell tűnni minden. Nem is elkezdte elemezni, hogy most ha belemegyek ebbe, akkor az lesz a következménye, ha csak belebonyolodok az anyagvilágba, és újra megszületek, hogy ez nem egy jó helyzet, hanem azt mondja a Chaitanya Charitamrita, hogy olyan volt, mint ezek a testhelyzetek olyanok voltak, mint kiáltás az erdőben. Tehát, hogyha kiabálunk az erdőben, és nincs ott senki, akkor semmit nem érünk el vele, csak berekedünk. Tehát, hogy nagyon nagy haszna nincsen, inkább nem kiabálunk. És Mája Devi is hiába vette fel ezeket a testhelyzeteket, csak elfáradt tőle, de nem keltett hatást se a Haridas Thakur elméjébe. Tehát, hogy itt ezt meg kell értenünk, hogy itt valami olyan élményről van szó, amit mi el képzelni se tudunk. Ugye el tudjuk képzelni Májának a hatását, hogy hogyan csábít bennünket. Mert van róla tapasztalatunk, hogy milyen dolgok vonzóak, amik nem illenek bele a Krisna tudatos gyakorlatainkban. És ugye látjuk, hogy milyen hatalmas az univerzum, mennyi milliárdnyi élőlény van, végtelen számú élőlény, és ha nem is tudjuk, hogy a különböző bolygókon mennyi élőlény van, de itt a Földön mennyi fűszál van, mennyi egy pohár vízbe több élőlény van, mint ember a Földön, több egysejtű, és már mindegyiket káprázatban tartja, tehát hatalmas ereje van. És ugye egy alsóbb szinten, egy állati szinteken olyan dolgokkal csábítja, amik teljesen értelmetlenek. Tehát mondjuk egy malacnak a moslék meg az ürülék az egy vonzó dolog, és mekkora boldogság van neki. Ugye a mi szemünkkel nézve ez egy visszataszító dolog, de ugye a mi vonzódásaink is ugyanilyen visszataszítóak azoknak, akik fölöttünk állnak. Tehát hogy lehet, hogy vannak dolgok, elektronikus termékek, hogy szép jó hozzák az elmét, de mondjuk egy mennyi bolygókkal lévő érzékelégítéshez képest ez csak egy visszataszító dolog, nem számolt elő. És ugye Mája Devi személyesen jött, tehát hogy nem az volt, hogy akkor csak ezeken az élvezeteken, hanem ő ugye akkor ő tudhat valamit, tehát hogy mindent beleadott, hogy hogyan lehet elcsábítani, az összes csábítását belerakta, és nem hatotta meg Haridas Thakurt, mert neki egy olyan dolog volt a szívében, ami sokkal magasabb rendű, mint hogy el tudjon csábolni bármit, amit az anyagi energia nyújtani tud neki. És ugye mi ezt az állapotot próbáljuk elérni, ezt szeretnénk elérni, mert ez az eredeti helyzetünk. Ezt próbáljuk megizlelni. És ugye van egy probléma ezzel, hogy Krisna azt mondja Bhagavad Gita-ban, hogy csak a tiszta odaadáson keresztül tudjuk őt megismerni. Tehát amikor valaki eléri a tiszta szeretetet, a szereteten keresztül ő föltárja magát nekünk, hogy megismerjünk őt. Viszont hogyan szerethetnénk valakit, akit nem ismerünk? Tehát, hogy ez egy probléma. Csak akkor ismerhetem meg, ha szeretem, de mivel nem tudom megszeretni, nem ismerem. Tehát, hogy itt valami cserhez kell folyamodni. És ugye az a válasz erre, hogy olyan személyektől, olyan tiszta baktáktól kell tanulnunk, akik ismerik Krisnát és szeretik Krisnát. És az ő útmutatásaik, az ő segítségük alapján, az ő kegyükből tudjuk elérni ezt az állapotot. Ez nem megy úgy, hogy a saját erőfeszítésemből. Tehát, hogy én leülök, és akkor elkezdek meditálni Krisnán, hogy megismerjem őt. Ha Krisna adja a kegyét, akkor mehet, de akkor is az ő kegye kell hozzá. Különleges kegye, és nem ez a mi bevett folyamatunk, hanem az, hogy követjük a tanítványi láncolatot. És akkor azok a személyek, akik már szeretik Krisnát, akiknek ez nem egy elképzelés, nem egy információ, egy tudás, hanem egy megvalósítás, ahol ők, akik látják mindenhol Krisnát, és mindig csak arra tudnak gondolni, hogy hogyan tudják őt elégedetté tenni, akkor ha ezekkel a személyekkel társulunk, és ezeket a személyeket szolgáljuk, ugye nem csak a személyes társulás a társulás, hanem az utasításainknak a követése, az is egy társulás, akkor szépen fokozatosan ki tudjuk szabadulni az anyagi kötelékek közül, ki tudjuk tisztítani a szívünkbe azokat az akadályokat, amik illúzióban tartanak bennünket, és ami miatt vonzódunk májához, meg tudunk szilárdulni, és igazi boldogságot tudunk tapasztalni. Ugye nekünk különösen nagy szerencsénk van, mert mi hallhatunk az Úr Csaitanyának a kefteléseire. Ugye az Úr Csaitany egy különleges inkarnáció, mert ő személyesen Krisna, de egy baktának a hangulatában jön el. Ugye Isten mindenben a legjobb. Ő a legerősebb, a leggazdagabb, a legnagyobb tudása van. Ugye ebben a keftelésben majd hallani fogjuk, hogy ha dühös, akkor ő a legdühösebb, senki sem lehet dühösebb nála. És ugyanúgy, ha bakta, akkor senki sem lehet jobb bakta, mint ő. Tehát, hogy a legjobb baktától tanulhatunk, az ő útmutatásai, az ő segítsége által tisztulhatunk meg, és a legmagasabb rendű helyzetet érhetjük el, ugye Krisnának a társai lehetünk. És az Úr Csaitanya azt a segítséget, azt a tanácsot adja nekünk, 5 folyamatot, hogy társuljunk baktákkal, tanulmányozunk a Srimad Bhágavatamot, énekeljük a Szent Nevet, szolgáljuk a Murtit, és éljünk szent helyen. Ezt az 5 dolgot tanácsolja, és azt is utasítja, hogy váljunk guruvá. Tehát amikor valaki tanácsot ad valakinek, akkor az ő érdekében van. Amikor utasítja, akkor pedig kér tőle valamit. Tehát mondjuk egy gazdag ember megkérdezi valaki, hogy hogyan lettél gazdag, hogy hogyan tudnék én is gazdag lenni, lehet, hogy elmondja neki azokat a pontokat, hogy hogyan érte el a gazdagságát, és hogy hogyan tudja használni ezeket, hogy ő is gazdag legyen. Viszont amikor kér valamit, akkor az egy személyesebb, az egy jobban vonza az elméjét mindenkinek. És ugye Krisnának is ugye a meghódolás ezért vonza, mert akkor az a szeretet által, ha meghódolunk, akkor nagyon-nagyon vonza az ő figyelmét, és elégedetté válunk vele. Elégedetté válunk velünk. És tehát ez egy szempontból, amikor tanácsolja ezt az 5 folyamatot, hogy ezeket csináljuk, akkor az a saját érdekünk miatt mondja, hogy segítsen. Viszont amikor azt mondja, hogy váljunk gurúvá, akkor azt kéri tőlünk. Tehát, hogy jobban elégedetté lehet tenni azzal, hogy mi prédikálunk. Ugye gurúvá válni az ezt jelenti, hogy továbbadjuk azt, amit mi tanultunk. Továbbadjuk ezt az üzenetet. És ahhoz, hogy prédikálni tudjunk, ahhoz kell, hogy legyen tudásunk. Mit prédikálunk, ha nincs tudásunk. De nem csak intellektuális tudásra van szükségünk, hanem megvalósított tudásra is. Krisna a Bhagavad Gita 13. fejezetében ott felsorol 20 tulajdonságot, 20 dolgot, ami tudásnak nyilvánít. És az első, amivel kezded, az alázatosság. Tehát, hogy igazából akinek tudása van, az alázatos. Az egyik, mert nyilvánvalós, hogy alázatos. amikor intellektuális tudással alakulat, amikor információkat tud megegyezni és visszamondani, az büszkévé teszi az embert. És a büszkeség az nagyon nagy akadály a lelki fejlődésben. És a prédikálás mindenféleképp jó, tehát a szankirtanozunk, az a elégedetté tesszük a lelki tanítómester és a lelki tanítómesteren keresztül pedig az Úr Csaitanyát, a propagálat az Úr Csaitanyát. De hogy a fokozatosan fejlődünk kell nekünk is a lelki életben, és a hangulatunk, ahogy változik, abból tudjuk lemérni a fejlődésünket. És hogy ahogy fejlődünk, akkor nem kötelesség lesz a szolgálat, hanem odaadás, hanem egy élmény lesz. És az egyik fontos megvalósítás, amit meg kell valósítanunk, ez pedig az, hogy alázatosakká váljunk. Ugye van az anonim alkoholisták klubja, akiknek van egy olyan gyakorlatuk, hogy ott folyamatosan járnak, akik már több éve nem isznak alkot, akkor is folyamatosan járnak ebbe a klubba is. És nem mondják soha magukról azt, hogy ők leszoktak, hanem azt mondják, hogy én alkoholista vagyok, nem hiszem 22 éve, de én alkoholista vagyok. Tehát, hogy mert ez egy fajta alázatos helyzetet rak, mert azt mondja, hogy én már 22 éve leszoktam, akkor már akkor ez büszkévé teszi az embert, és akkor már akármikor be tudja őket kapni. Tehát, hogy az a helyzet, hogy azt mondják, hogy én alkoholista vagyok, ez az én azonosságom. És csak tartom magam, és amikor már a halálos ágyukon fekszenek, és akkor van 5 perc az életükben, azt mondják, na akkor lehet, hogy már többet nem iszom. Tehát, hogy nekünk is ezt a helyzetet, hogy ezt a fajta hangulatot kifejleszteni, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy honnan jött. Tehát, hogy milyen helyzetből. Legalábbis nekem sajnos voltak olyan élményeim, amik nem annyira összeegyeztetők a Krisna tudat filozófiájával, és pokoli körülmények között voltam, de ez vagyok én. Ez az én azonosságom, ez az én májám. És igazából csak azért kerültem ki ebből a helyzetből, mert valami különleges kegyet kaptam, a baktáknak a kegyét, a guru kegyét, az Úr Csaitanya kegyét, és ezért, amikor használom ezt a tulajdonságot, ezeket a tetteket, akkor távol tudom tartani magamtól azoktól a tettekhez, amiket igazából én magamtól össze tudok hozni. És amikor ebben a hangulatban vagyunk, akkor nagyon alázatossá válunk, nagyon parányinak érezzük magunkat, és csak függünk a kegyen, tehát nem leszek büszke, hogy akkor én ezt elértem, én már bakta vagyok, már tudom ezeket a dolgokat, kiolvastam egyszer a Bhagavad Gita-t, meg tudok 3 verset fejből, és akkor, hogy én már más emberé váltam ettől, hanem nem, én ezt mindent kegyből kaptam, és akkor ezt a kegyet ezt tovább kell adnom. És amikor az utcán prédikálok az embereknek, akkor nem azt fogom látni, hogy én mennyivel külön vagyok náluk, mert nem csinálom ezeket a dolgokat, hanem hogy én milyen különleges kegyet kaptam hozzájuk képest. És hogy a Bhagavad Gita 6. fejezetében Krisna azt mondja, hogy az igazi jógi az, aki önmagához hasonlítva minden élő lényt, legyenek akár boldogok vagy boldogtalanok, azonosnak lát. Tehát, hogy azok a lelkek, akik most teljesen bele vannak merülve májába, ők teljesen ugyanolyanok, mint én. Csak nem kapták meg azt a kegyet, amit én megkaptam. És még a keresztényeknél is úgy van, hogy a hit, ők azt úgy tartják, hogy az Istennek a kegyelme. Tehát nem azért lesz valaki hívő, mert szabad akaratból eldönti, hanem mert kap kegyet. Tehát hogy mája annyira erős, hogy mindenkit benne tud tartani az ő kis illúziójában. És amikor vonzódnak valamihez, nem azért vonzódnak, de akarnak vonzódni, hanem mert kényszerítve vannak rá. És ha azt látom, hogy tisztában vagyok az én saját kis nehézségeimmel, akadályaimmal, lehet, hogy nem ugyanazok, mint nekik, de nekem is vannak, akkor az ő problémáikra, az ő vonzódásaikra ugyanúgy tudok nézni, mint a sajátomra. És akkor nem lenézem őket, hogy olykor mikor tartanak. És ezt a fajta hangulatot jó kifejleszteni egy prédikátornak, hogy együtt érezzünk a szenvedésükkel, és próbálni segíteni. És ugye nem gondolni magunkat túl nagyra, hanem csak egy eszköz, azok vagyunk Krisna kezében, és akkor Krisna rajtunk keresztül azt végzi, amit akar. Tehát, hogyha én biztos mindenkinek volt személyes tapasztalat, ugyanazokat mondom, teljesen más eredményt érek el két embernél. Valaki teljesen bolondnak tart, valaki meg fölvillanyozódik. Tehát ott Krisna adtak egyet a szívében, és akkor ő változtatta át a szívét és a gondolkodását. És hogyha megfelelően végezzük a prédikálást és a saját szadanánkat, akkor minden bizonnyal föl fogunk tudni szabadulni májának a hatására. Meg tudjuk valósítani ténylegesen, hogy nem ez a test vagyunk, hanem lélek, és el fogunk érni az Isten szeretetet. Türelemre is szükség van, mert nem, ez nem történik egyik pillanatról a másikra. Ugye Sistásnak a harmadik verse azt tanácsolja, az Úr Csaitanya, hogy az ember, és nem tanácsolja, azt mondja, hogy az ember alázatosabbnak tartja magát az utcán, vagy a szalmaszálnál, béketűrőbb, mint egy fa, és képes minden tiszteletet megadni, de nem elvárni bármilyen tiszteletet, akkor folyamatosan tudja énekelni az Úr szellemét. Tehát, hogy ez a türelem is egy nagyon fontos dolog, hogy meg kell érteni, hogy idő kell, hogy az odaadó szolgálat folyamata megtisztítson. Ugyanúgy, ahogy reggel beállok az zuhany alá, és megtisztítom a testemet. Igazából nem én tisztítom a testemet, hanem a víz. Csak én végzem a tisztításnak a folyamatát. És hogyha nagyon-nagyon koszos vagyok, mondjuk autót szereltem, és ott tiszta olaj vagyok, akkor lehet, hogy hosszabb ideig kell súrolni. De a víz az fogja végezni. Ha állok az zuhanyat, és kitartan ott vagyok, akkor ő meg fog tisztítani. Ugyanígy, hogy ha végezzük az odaadó szolgálatnak a folyamatát, és kitartók vagyunk, és a zuhany alatt állunk, és rendesen csináljuk, akkor el fogjuk érni ezt az eredményt, amire vágyunk. Igazából én ennyit szerettem volna mondani. Van még egy pár perc, valakinek valami kérdése van?
Szerintem kérdezem, hogy volt a versben az, hogy a petesejt és a hímivasért, amikor keveredik, hogy akkor lép be a lélek. És ezt máskor is hallottuk, hogy a szülőknek a tudata határozza meg, hogy kit vonzanak oda be. De van, amikor meg azt mondják, hogy a férfinek a magjában van a lélek. És hogy most hol van?
Hát ezt én is hallottam, mind a kettőt, és ez, hát nem tudom pontos választ, de gondolom, hogy először a hímivarsájban lép bele a lélek, nem benne van, hanem amikor meg van hívva, akkor lép bele, és akkor úgy megy bele, mert igen, azt halljuk, hogy amikor leesik eső formájában, akkor a növények felszívják, és akkor megeszi az állat, és úgy lép bele a hímivarsájban, és akkor úgy folytatja a vándorútját állatként is, stb. Ezzel nem tudom, valaki
mondott? Ugye ennyi az embernek adta, hogy mondjuk fél Isten jön le, akkor a baktának, hogy a gabona leesik a húzom, ezért a gabona felszívja, azt megeszi, hogy azt szoktak mondani, hogy kitérített ott a teljesen a védikus szokolások szerint, a vallásos nem jelent előtt, reggel a férfi kitét kell, hogy egyen a gabonából, és akkor azt megeszi, akkor megy bele a lélek. A hímvasért, és akkor hát nem jogos a feltevés, nem tudok feloldani az aforizmát. Azt is lehet, hogy hát akkor, szóval, hogy ott van benne a hímivarsájban, de akkor még nincs kötött állapotban. Én nem tudom feloldani, a spekuláció lesz, de akkor úgy van, hogy azért nem szólt, hogyha az ember, egy férfi ember nem vallásos, nem élet, folytán csak elveszik a magát, akkor csak pazarlásba megy, tehát akkor a lélek az, tehát ez most egy fél Istenem, hogy jövőben megy a gabonából egy baktának a testébe, és akkor csak ott megy több pár, akkor elveszíti ezt a helyzetet, az akkor meg fog halni az a hímvasejt, és vége. Amikor a petesejt és a hímvasejt egyesül, akkor ő ott beköt a testbe, az biztos, azt a szabadulja. És akkor lehetséges, hogy lesz.
Ez így jó.
És ez már van olyan is, hogy amikor szellemek születnek meg, azt is mondja a Szentírás, akkor meg a vizeletből születnek, az maga azt jelenti, hogy ezek akkor nem a gabonából jönnek, az csak, hogy a fél Isten jön le, és akkor a vizelet csendben ül a fél, a szellem, és akkor, amikor a megtérülés megtörténik, akkor megy be, akkor a maga együtt, akkor foglalja el egyet. És lehet, hogy ez amikor mondod, hogy akkor, amikor egyesül, akkor ő beleúlik, akkor az meg ez. Tehát, hogy valami kétféle van, mindenképpen van egy szellemi, egy démonikus születés, vagy egy alacsonyabb erőszületés,
szabad akarat meg a következmény az mindig egymás után jön. Tehát ha van egy vágyom arra, hogy leugorjak a tetőről, az az én szabad akaratomból történik, de amikor már leugrottam, akkor annak lesz egy következménye. És akkor meg kell érkeznem, nem gondolhatom magamat, hogy akkor a tizedikre ugrottam és az elsőnél kiszállok. Tehát, hogy ott van egy következménye, és ugyanígy nem csak durva szinten van egy következménye, hanem finom szinten is. Tehát így a karma azt mondja, hogy így visszafordul. Tehát van egy durva szintű következménye, és visszafordul az, hogy erősítse azt a vágyat, hogy újra elkövessem ezt a tettet. Tehát akkor az már szintén egy karma, hogy az én vágyam a finom szinten erősödni fog arra, hogy ezt csináljam. És egyre jobban, egyre erősebb lesz. És azért nincs az, hogy valaki, na elszívom az utolsó szállt szigit, akkor innen többet nem fogok többet vágyni rá, mert minél többször szívjel, annál erősebb lesz a vágy arra, hogy újra dohányozzon. És oda egy nagyon nagy erőfeszítés kell egy másik vágyból, hogy ezt ki tudja oldani. Ugye azt mondják, hogy a gondolatból jönnek a szavakból jönnek a tettek, tetteknek a következménye lesz a szokás, a szokásainkból lesz a jellemünk, és a jellemünkből lesz a karmánk. Tehát egy nagyon finom szinten kezdődik el, de folyamatosan egyre erősebb és egyre durvábban hálózomájá. És például aki heroinista, azt nem lehet leszoktatni egyből, mert van egy durva szintű következménye annak a test tüneteinek. Nem mondhatja, akkor én most azonnal abba hagyom heroint, mert akkor belehal. Tehát, hogy neki adnak ilyen nyugtatókat, meg nem tudom milyen szereket, ami egy átlag embernek az egy visszalépés lenne, de neki ez egy nagyon nagy előlépés. És akkor szépen fokozatosan tud kijönni abból a helyzetből. Tehát, hogy ez a finom szintű kényszerítés az is egy karma. Tehát azt nem lehet, hogy meggondolná magát az ember, de annyira sok tettnek a következményét Maya Devi adja. Tehát Maya Deviről sok mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy igazságtalan. Tehát ő igazságosan megadja a következményét mindennek, amit tettünk, és a finom szintű következményei is vannak. Tehát ha mondjuk én durván bánok a feleségemmel, hosszú távon, akkor finom szintű következmény az lesz, hogy ő kiábrándul belőlem. És nem tudja megváltoztatni azt csak azért, mert akarja, hanem ez egy következmény, hogy akkor ő már nem szeret engem. És lehet, hogy 2 percig ott a kedves vagyok, az nem fogja megváltoztatni azt a karmát, amit én okoztam neki. Vagy pedig, ha mondjuk valaki irtózik a vízben, mert mondjuk előző életében vízbe folytották, és ha mély víz közelébe vagy, akkor elkezd rettegni. És ilyen mondják neki, hogy ne félj, hát én úgyse fogsz megfordulni, de azt mondjuk köszönöm. Attól még én félek, mert azt mondtad, én értem, hogy nem kéne félnem, de attól még félek. Tehát hogy úgy értettem ezt, hogy ez egy következmény, ami hajlamosít, hogy újra elkövessük ezt a dolgot. Ez jó.
Ezt akkor a Hare Krishna mantrát énekelt. És hogy hogyan tudjuk azt elkerülni, mert azért már egy jó pár éve énekelne a Hare Krishna mantrát. Hogy az énekléssel ne a gyomokat locsoljuk a szívünkbe, hanem magát a baktilat áldítsát. Tehát az odaadást. Mert egy sokszor hallom azt, hogy ezekre nagyon kell figyelni. Te mit javasolsz mondjuk?
Igazából egy dolgot tudunk tenni, akarjuk. Tehát más nem búlik rajtunk, csak azt, hogy akarjuk. Az, hogy ne azokat locsoljuk, hanem a baktérlatár vígyet. Mert ez az egy múlik rajtunk. Tehát amikor dzsapázunk és elmegy a figyelmünk, akkor lehet, hogy észre se veszünk. Lehet, hogy dzsapáztam 4 kört és egy szemlemre se figyeltem. De amikor utána újra eszembe jut, hogy jó, most nem elment a figyelmem, és akkor visszahúzom, akkor az figyelme dzsapázásnak számít még. Mert a képességünkhez mérten kell végezünk a gyakorlatainkat. Tehát mondjuk valaki jogázik, akkor nem a spárgával kezdi el, amikor mered, mert akkor szétszakad. Hanem de ha magához képest egy kicsivel nyújtja magát, akkor ő fejlődni fog a saját szintjéhez képest. És amikor elmegy a figyelmem és észreveszem, akkor még mindig dönthetem, hogy most olyan jó gondolatmenetben vagyok, hogy inkább csak befejezem a köreimet és dzsapázom, vagy pedig akkor erőfeszítést teszek, nagyon akkor visszahúzom, és akkor újra a szennyére figyelek, és lehet, hogy az csak egy szótag, de utána már megint elmegy, mert nem vagyok képes uralkodni az elmemben. De minél többször csinálom, akkor gyakorlat lesz belőle egy szokás, és akkor utána minél, akkor el is sűrűbben fogom észlelni, hogy elment a figyelmem. És akkor előbb-utóbb már kontrollba fogom tudni tartani az elmémet, hogy nem is tud elmenni.
Én csak itt a gondolatom volt itt
De igazából azt mondják a szentírások, hogy, hogy minden atom az anyagi és a lélek pedig, pedig nem, nem anyagi.
Igaz, az paramátma szerintem lehet, hogy a pravulattal keverjük, hogy paramátma van, hogy minden atom.
Minden atom benne
ilyen.
Sőt, minden lélek szívében azt mondják, hogy, hogy, hogy Isten a legnagyobb, mégis a legkisebb is. Tehát, hogy nagyon parányiak vagyunk, mi az atommal elférünk, mint lélek, de Krisna még a mi szívünkben is elfér. Tehát a legparányibbnek a parányja. De amik így vibrálnak, azok, az a külső energiája az Úrnak, az anyagi energia, amíg az atomok legkisebbek az elemek, és az elemek az okai mindenben nyilvánulásnak, és akkor a hamiság volt, ez mert a Bhagavad Gita többet tud erről mondani. De a lélek az nem összekeverendő az anyag, semmilyen anyagi atommal vagy elemmel. Az egy külön energia. Van az anyagi energia, van a belső energia, és van a lélek, az a határenergia, ami nem tartozik sem a belső energiához igazából, sem az anyagi energiához, hanem az ő vágya alapján egy magasabb rendű energia fölé kerekedik és befedi. Hogyha szolgálni akarja Istent, akkor az a belső energia fog fölé kerekedni és úgy fedi be, hogyha pedig élvezni, akkor pedig az anyagi energia fedi be és úgy köti feltételekre. Szerintem eljött az időm. Rantarási magra vágvartam ki, Jai, Sri Prabhupada ki, Jai, Mitány Gólpény van, amit